Ugye, hogy reggel bemegyünk, és akkor én ugye be szoktam fújni, az nekem egy óra, és erre van lehetőség, tehát termeket lehet bérelni. És akkor utána kezdődik a közismereti oktatás, ami tart körülbelül 2 óráig, és akkor változóan van zenekari óránk, szolfés, zeneelmélet a délutáni időkben, és akkor utána még este van itt. Úgyhogy tulajdonképpen így kell elképzelni ezt a folyamatot.
Ez rendkívül sűrűnek hangzik. Mennyire megterhelő ez számodra, vagy számotokra, vagy hogyan éritek meg ezeket a próbákat, a folyamatos felkészülést ebben a mentális részében segítenek-e az iskolában?
Igen, ez a mély pont, legalábbis számomra mindenképpen, mert én hétre járok be, így tudok elegendő időt tölteni reggel a hangszerrel, és hát általában sajnos 9-re érek haza, vagy később. Volt most például így erre a nagy koncertre felkészülve a műpa héten, minden nap 9-ig volt próba. Úgyhogy tulajdonképpen az nagyon megterhelő volt. Ott mindenki mondta, hogy ez nehéz időszak, de utána meg van pihenés, szóval alapvetően kiegyensúlyozódik.
Milyen érzés ilyen sok tehetséges, kiemelkedően tehetséges zenész, művész között élni, mozogni, minden nap velük találkozni? Hogyan éritek meg ezt belülről? Ez inkább ilyen rivalizálás, vagy szerettek együtt dolgozni?
Számomra nagyon inspiráló, igazából. Én is alapvetően azt érzem, hogy egy kiemelkedő tagja vagyok így az István Konzinak, úgyhogy nem kell félnem, hogy meg kell feleljek bárkinek. És még az nagyon inspiráló, hogy ugye egy szakgimnázium, úgyhogy itt nagyon komoly tanárok vannak, akik nagyon komoly zenekarokban játszanak, és igazából őket nagyon tiszteljük, és nagyon komoly, hogy tőlük tanulhatunk. Úgyhogy igazából engem teljes mértékben inspirál.
Ha jól tudom, akkor a közelmúltban elnyerted a Danubia Talent díjat. Nem egészen tudom, hogy ez mit jelent. Légy szíves, egy kicsit mesélj nekünk erről.
Ez egy online verseny volt, igazából volt a repertoáromban egy darab, amit tökéletesítettem, és akkor ezt fel kellett venni, megszakítás nélkül, elküldeni erre az online verseny jelentkezési lapra, egy pár mondatot kellett magamról, meg egy önéletrajzot is hozzátenni, és akkor ez alapján értékeltek, és akkor így lehetett 100 pontos skálán elérni pontokat. Én 95 pontot értem el, és akkor ez így egy első helyezéssel volt egyelő, és egyébként korcsoportok voltak, én a C-korcsoportba tartoztam, úgyhogy tulajdonképpen ennyi.
Mit jelent a C-korcsoport években?
Az én esetemben ez a 16-tól 18-ig terjedő évfolyam körülbelül.
Mennyire volt erős a mezőny? Ez egy nemzetközi verseny, vagy inkább magyarországi, hazai versenyzők voltak rajta, vagy benne? És...
verseny, és ez az érdekes benne, hogy nem csak részfúvósok, hanem mindenféle fúvós, tehát egy abszolút első lett, például egy klarinétos, tehát egy több elsőt jelentettek ki, és volt köztük klarinétos, oboista, tehát hogy ez egy nagyon nagy skála, úgyhogy alapvetően nagy dolog az, hogy itt el tudtam érni egy ilyen helyezést, úgyhogy igen, volt mindenféle hangszer, mindenféle nemzetiségtől.
Ezúton is gratulálunk. Jól hallom-e, hogy éppen próbán vagy, mint hogy a háttérből valamilyen hangszerek hallatszanának be?
Igen, az elkezelhető. Hát ugye folyamatos gyakorlás van itt a konzi épületén belül.
És... azt is, minthogyha jól olvastam volna, hogy az elmúlt héten talán egy nagyszabású koncertet adtatok a MIPA-ban.
Igen, igen, ez egyébként egy jubileumi koncert volt. 10 éve játszik a Szent István Konzinak a fúvószenekara a MIPA-ban, a Szent István Filharmonikusok Stefanus bérletén belül, és úgy van, hogy ez 4 koncertből áll föl, ez a Stefanus bérlet, és abban az egyik azok mi vagyunk. A koncert fúvószenekar. Úgyhogy ez volt a múlt héten, és tényleg nagy sikert arattunk, mert az eddigi 10 évnek a legsikeresebb műveit adtuk elő.
Milyen élmény volt ez számodra?
Igazából nagyon felemelő, egy összetartó közösség volt, szerintem alapvetően jól ment a munka, úgyhogy én nagy sikernek élem meg, hatalmas tapsal üdvözölték a közönség.
Merre tovább? Mi az, ami a zenei pályafutásban most talán a következő lépés lehet?
Hát én számomra a külföld a terv, alapvetően Berlin céloznám meg elsőként. Ott tanít egy fantasztikus tanár, és egyébként magyar származású, beszél is magyarul, és a segédtanár is magyar, úgyhogy ez nagyon fantasztikus lenne, hogyha oda esetleg el tudnék jutni, de alapvetően még gondolkodok München és Bécsi egyetemeken.
Ezek nagyon szép tervek, és már előre is sok sikert kívánunk mindenhez. Lehet-e esetleg még találkozni mondjuk akár ebben az idei tanévben, vagy máskor a Konzinak a zenekarával? Hol lehet titeket hallani?
Igen, lehet hallani a szabadtéri zenélés lesz majd júniusban. Ez 4 koncert lesz, tehát tulajdonképpen ez egy térzene, és annyi a különlegesség, hogy én megnyertem egy versenyt még évelején, és az azzal jár, hogy én játszhatom a szólót, úgyhogy egy szóló darabban engem is hallhatnak majd. Lesz egy a Magyar Zeneházánál, a Bosnyák téren, úgyhogy várjuk szeretettel a kedves érdeklődőket.
Köszönjük szépen! Hol lehet mindennek utána nézni, vagy mi az, amit javasolnál?
A Konzi oldalán szerintem utána lehet nézni, főként ott, igen. Szóval, ha rámennek a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium oldalára, akkor ott megtalálják ezeknek a dátumait. De egyébként ki is szokott lenni téve a Facebookra nyár elején, úgyhogy azt mindenképp érdemes követni.
Számodra mennyire öröm a zenélés, mennyire hivatás, vagy mennyire munka, mennyire kihívás? Hogy érzed, mi az, ami igazán mozgat, amikor zenélsz?
Amikor elkezdtem, akkor még azért egy kihívás volt számomra, mert ott még kevesebbet gyakoroltam, de volt bennem egy kattanás, és ez átváltozott egy ilyen, hát egy ilyen szerelemmé tulajdonképpen. Szóval most már tényleg örömből zenélek, és mindenképp szeretném, hogyha ez lenne a hivatásom. És ezt nagyon szívesen csinálnám. Az lenne a cél, hogy olyannal foglalkozzak a jövőben, amit szeretek, és a zene az pontosan ez lenne.
Reméljük, hogy majd itt a Civil Rádióban is hallhatunk tőled darabokat, részleteket, akár vendégként is szívesen látunk majd. Horváth Emmával beszélgettünk, aki fúvós, és a Danubia Talent díj nyertese, valamint nagyon tehetséges zenész, és a következő időszakban reméljük, hogy még jobban ki tudod bontakoztatni mindezt, ami tehetséged van. Szóval gratulálunk, és további sok sikert kívánunk neked. Szia!
Köszönöm szépen a beszélgetést! Drive our ships through.
114, 115, 116.
117 perc.
A Magyar Parasport napját minden évben február 22-én ünnepeljük, ez már nincs olyan messze, és ennek az apropójából hívtuk fel Úr Anitát, a Fogyatékosok Országos Diák Verseny és Szabadidősport Szövetség főtitkárát. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm a hallgatókat, és önt is, Úr Anita vagyok.
Mit lehet tudni erről a napról, amely tehát február 22-én lesz? Milyen programokkal várják majd az érdeklődőket?
Ugye a Magyar Parasport napjának három fő pillére van, az egyik az az iskolai, illetve közösségformáló program, melyet most már idén 9. alkalommal hirdetünk meg. És itt tulajdonképpen iskolák, óvodák, egyetemek, sportegyesületek, fogyatékosokkal foglalkozó szervezetek, rehabilitációs intézetek, illetve idén a cégek jelentkezését várjuk, hogy ők csináljanak valamilyen fogyatékos sportja, sportfoglalkozást a sportegyesület tagjainak, vagy az osztályokban, az iskolákban. Ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet a fogyatékossággal élőkre, illetve a sportolás lehetőségére. Ezekhez a programokhoz több mint 600 intézmény szokott jelentkezni, idén most már 400 fölötti számnál járunk, de biztatjuk tovább az intézményeket a jelentkezésekre, hiszen különböző pályázati lehetőségekkel nyereményt is tudunk biztosítani majd a Parasport nap végén azoknak, akik részt vesznek a programban. Ezen kívül a Magyar Paralimpiai Bizottság szervez központi eseményeket is. A legfontosabb központi eseményünket most idén, február 20-án, mivel 22-dik, hogy a vasárnapra esik, kivételesen február 20-án szervezzük meg, pénteki napon, a Közszolgálati Egyetemen, ahol a meghívott szervezetek, dolgozói, munkatársai próbálhatnak ki parasportágakat. Ez is egy nagyon izgalmas program, és nagyon szokták szeretni a résztvők. Ezen kívül pedig koszorúzást szervezünk az Olimpia Parkban. Ide mindenkit várunk szeretettel. Ezt most február 23-án hétfőn 10 órakor fogjuk megszervezni. Itt megemlékezünk az elhunyt paralimpiai bajnokokról, elhunyt paralimpikonjainkról, meg hogy ünnepség szokott lenni ez minden évben.
Mennyire népszerűek hazánkban a parasportágak? Egy-egy ilyen eseményen milyen érdeklődésre szokott számot tartani mondjuk egy-egy ilyen bemutató vagy esemény?
Egyre népszerűbbek a parasportolóink Magyarországon. Most már azért, hogyha megkérdezünk valakit az utcán, akkor már el tudja mondani, hogy igen, hallott már, vagy látott már parasportolót, Eckler Luca neve, Illés Fanni neve, Konkoly Zsófi neve, vagy akár Krajnák Zsuzsanna neve is el szokott hangzani ilyenkor ilyen kérdések alkalmával, ez nagyon jó nekünk. És az is szintén azt mutatja, hogy mennyire szeretik, hogy nagyon sokan jelentkeznek erre a programra, sok intézmény, illetve ugyan ebben a program keretében hívhatnak parasportolót, és hát a kollégáim ilyenkor erőfelett próbálják megszervezni a parasportolók jelenlétét a különböző intézményekben. Most is már ilyen 60 fölötti számnál tartunk, amit mi szervezünk, de ezen kívül, hogyha valakit meghívnak sportolót, akkor közvetlenül is megtehetik az intézmények. Van olyan sportoló, aki ilyenkor ezekben a napokban, hetekben több tucat intézményben látogat el, tart előadást, tart bemutatót, mutatja meg a parasport értéke, illetve mutatja be magát, a sikereit a diákoknak, vagy éppen ugye a dolgozóknak, munkatársaknak az intézményekben.
Ezeknek az eseményeknek gondolom fontos része az érzékenyítés is, hogy akik még esetleg nem találkoztak parasportolókkal, ők el tudják képzelni azt, hogy milyen egy ilyen sportteljesítményre felkészülni, vagy részt venni ilyen versenyeken.
Így van, az egyik nagyon fontos küldetése a Magyar Parasport napjának az értékenyítés, hogy meg tudjuk mutatni a parasportolóink értékeit, illetve hogy azokat, amiket ők kipróbálnak, sportjátékokat, akár egy törgőlabdázást szembekötött, szemüket bekötve, tehát egyik érzéke szervüket elveszítve, vagy elhomályosítva próbálják a sportágokat, akkor ők átélik azt, hogy milyen lehet a parasportolóknak. Ugye az érzékenyítés során akkor így mondjuk ülőrök labdáznak egy teremben, vagy bármilyen olyan sportágot kipróbálnak, amit a parasportolók űznek. Ugye a másik nagyon fontos célunk azon kívül, hogy megmutassuk a parasportolókat és érzékenyítsünk, a harmadik az, hogy megszólítsuk azokat a diákokat, akik valamiféle fogyatékossággal élnek, és esetleg integráltan tanulnak, olyan intézményben tanulnak, ahol éptársaikkal együtt vannak, hogy ők is bátran próbálják ki a parasportágokat, és jöjjenek sportolni, és meglátják, hogy az életükben ez milyen fontos szerepet fog betölteni.
Lehet-e még csatlakozni ehhez a felhíváshoz? Ha jól látom, akkor regisztráció köteles az esemény, és a pályázati oldalakon is, ha jól látom, akkor lehet még jelentkezni.
Így van. A regisztráció nekünk fontos, de ugyanakkor regisztráció nélkül is örömmel vesszük, ha valaki csinál valamiféle megemlékezést erről a napról, valamiféle sportjátékot mutat be, de egyébként nekünk vannak nagyon jó segédanyagaink, amikkel segítjük ugye a megvalósítását, ez lehet testnevelés óra is segít, nagyobb mozgásforma is, de ugyanakkor vannak nagyon jó filmjeink is, amit például egy osztályfőnök óra keretében lehet bemutatni, és még oda óravázlatot is szoktunk tudni adni, hogy akkor utána még egy fél órás filmvetítés után egy negyed órát tudjanak beszélgetni a sportolók arról az adott éppen parasportolót bemutató filmről. És igen, várjuk a jelentkezést, egész február 22-ig lehet regisztrálni, és a regisztráltak között, akik utána beküldik a pályázati anyagokat, ez lehet rajzpályázat, videópályázat, ez különböző korosztályokra lebontva van, nagyon érdekes pályázatunk, ezeket mind megtalálhatják a FODIS honlapján, akkor ha regisztrálnak és beküldik a pályázatot, akkor értékes nyereményeket nyerhetnek majd.
Ön parasportolóink mennyire sikeresek, akár az olimpián, vagy más világversenyeken?
Parasportolóink mi szerintünk nagyon sikeresek. Ugye a paralimpiai játékokon 13 sportágban voltak ott sportolóink, és 15 érmet szereztek, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon sok értékes helyezést is hoztak haza. És a tavalyi világ és Európa bajnokságokon is, ugye ilyenkor a paralimpiai év után kicsit csöndesebb minden sportmozgalom, akár az épek vagy a parasportot is nézzük, de ugyanúgy azt gyűjtöttük össze valahol, ugye csak Európa bajnokság volt, nem volt éppen világbajnokság, hogy vagy a paralimpia után a világbajnoki és Európa bajnoki érmek száma sem csökkent, sőt 20 körüli érmet gyűjtöttek a sportolóink a tavalyi különböző versenyeken, úgyhogy nagyon sikeresek. Ugye a sikersportágaink kajakkenó, úszás, atlétika, asztali tenisz, hasonlóak az épek sportjához. Nagyon jó szakmai munka folyik ezekben a szövetségekben, ezekben a sportágakban, úgyhogy nagyon köszönjük a munkájukat, és hát nyilván a sportolóinknak meg igyekszünk mindent megadni azért, hogy Los Angelesre is fel tudjanak készülni, és ott is nagyon sikeresen szerepeljenek.
Hol lehet mindezzel kapcsolatban tájékozódni?
A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapján, területein, akár Facebook oldalán is rendszeresen adunk hírt a sportolóinkról, de egy-egy sportolóknak is nagyon jó Facebook, illetve Instagram oldala van, ott magukról is osztanak meg érdekességeket, információkat, de nagyon jó interjúk olvashatók a mi Magyar Paralimpiai Bizottság honlapunkon is.
Február 22-e a Magyar Parasport napja, és most február 20-án a Közszolgálati Egyetemen lesznek ezzel kapcsolatban központi események, ide is várnak majd mindenkit. Úr Anita volt a vendégünk, a Fogyatékosok Országos Diákverseny és Szabadidősport Szövetségének főtitkára. Köszönjük szépen, és sok sikert kívánunk, köszönjük a munkájukat, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy foglalkoznak a témával, viszont hallásra. Shelter, it's a hard luck.
Végéhez közeledik a 117 perc délutáni magazin műsor itt a Civil Rádióban, amelyet nem csak háttérrádiózóknak ajánlottunk 2026. február 11-én. Nézzük, hogy milyen témákkal foglalkoztunk. Pár Ádám volt az első vendégünk, a kisállamiság politikájának példáját mutatta be egy 19. századi politikus példáján keresztül. Arról beszélgettünk, hogy hogyan érdemes a kisállamoknak lavírozniuk a világpolitikai színpadon. Szóval Pár Ádám erről mesélt nekünk. Ezután ismételtünk egy január elejei adásunkat a Betesda gyermekkórházzal kapcsolatban. A Nem Oké kampánnyal is foglalkoztunk, Gerlóci Judit volt a vendégünk korábban itt a rádióban. Majd ismét élő telefonos interjú következett. Cirfusz Márton, a Periféria Közpolitikai és Kutató Központtól volt a vendégünk. A lakhatási minimummal kapcsolatban kérdeztem, mert hogy 2026-ra frissítették ezt a lakhatási minimumot, illetve a lakhatási válságról is beszélgettünk. A felzárkozó települések program mindig fontos téma itt a Civil Rádióban. Romhányi Tamás, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője volt a vendégünk, akit arról kérdeztünk, hogy óvodáskorú gyermekek családjainak kézbesítettek segítő csomagokat az elmúlt időszakban, illetve február során. Kórusok téli éjszakája lesz február 21-én, ezt ajánljuk minden kedves hallgatónk figyelmébe a Magyar Zeneházában. Tóth Árpád, a Csíkszerda kórus vezetője mesélt nekünk mindenről. Horváth Emmával beszélgettünk, aki fúvós és